A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Két vendégem van itt a stúdióban, Gulyás Tibor úr, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, és Kölkedi Krisztián, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal főosztály vezetője. Még egyszer jó estét, jó napot kívánok önöknek. Nagyon sok mindenről beszélgetnünk kell, de ha már Innovációs és Technológiai Minisztérium, és ha már nyakunkon van ez a COVID, ez a vírusjárvány, akkor nyilván itt a legkisebb közös többszörössel érdemes talán indulni, és rögtön helyettes államtitkárat kérdezem arról, hogy milyen gyorsan tudott lépni az innovációs szektor, az államaparátus, milyen gyorsan tudta megtámogatni a vállalkozásokat, a kutatókat a pandémia kitörésekor, és milyen módon tudta megtámogatni.
Mindenek előtt üdvözlöm a hallgatókat, és mindenkinek szép napot kívánok. Úgy gondolom, hogy határozottan azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon gyorsan. Most már nyilván több hónap van mögöttünk, és ez már ennyi idő alkalmas arra, hogy az ember ki is értékelje a saját tevékenységét. És visszatekintve a márciusi hetekre, amikor egyik napra a másik napra kellett gyorsan dönteni és gyorsan döntést hozni, így utólag visszagondolva elégedetten adhatom azt a visszajelzést, hogy kutatásfejlesztések és a vállalkozások támogatása terén nagyon gyorsan hoztunk döntéseket, és ennek nagyon komoly és hathatós eredményei lettek, amiben az élet igazol minket, hiszen egyrészt a kutatások és a fejlesztések oldaláról azt látjuk, hogy a munkánk igazolódott, jó döntéseket hoztunk, jó projekteket kezdtünk el támogatni, és ezek a projektek hozzák az eredményeket, támogatják az országot, támogatják a védekezést.
Egészen konkrét dolgokról olvastam néhány napja nyilatkozott valahol, lélegeztetőgép, terápiás szérumok, gyógyszerfejlesztés, tehát nagyon sokrétűen, és mindenki számára érthető szolgáltatásokról, lehetőségekről van szó.
Igen, az első pillanatban egy rendszert raktunk össze, aminek a lényege az volt, hogy először is határozzuk meg azokat a legfontosabb projekteket, amik a vírus kontrolljában tudnak segíteni. Ilyen lehet például mondjuk a matematikai járványmodellezés, ami a napi döntéshozatalt tudja támogatni. Egy nagyon fontos ilyen projekt halmaz volt az, hogy ismerjük meg a vírus, tehát még gondoljunk vissza, hogy több hónappal ezelőtt vagyunk.
És mit gondoltunk akkor a vírusról? És
hát ugye nagyon sokat segítettek nekünk a virológusok, szeretném kiemelni ugye itt a Jakab Feriéket és csapatukat Pécset, ahol azóta egy nemzeti virológiai laboratórium is elindult. Munkájuk visszaigazolása és általában véve a tevékenységük megerősítéseképpen, és hozzánk biztonsága és jövője szempontjából. Aztán egy nagyon fontos halmaz volt maga a megelőzés, tehát hogy mik azok az eszközök, amivel meg tudjuk előzni a vírusnak a terjedését. Ugye ilyen például a maszk, egy rendkívül kézenfekvő eszköz.
Én azért mondtam, hogy mindenki számára érthető, mert szérum, maszk, lélegeztetőgép, tehát ez nagyjából lesz határozza meg a napi gyakorlatunkat.
És ugye akkor ugye nagyon emlékezzünk vissza, hát hiány volt a maszkból, meg nagy jelentősége volt annak, hogy ki milyen maszkot használ, és nagyon gyorsan léptünk abban, hogy legyen egy olyan laboratóriumunk, ahol megvizsgáljuk az országba beérkező laboratóriumokat, ezt a képességet mind a mai napig tudjuk használni. Azóta van saját maszk gyártókapacitásunk, aminek vagy hát két kompetencia már szimbiózisban tud természetesen működni. És hát ugye, ahogyan te is utaltál rá, maga a terápia és maga a kezelés, ami egy nagyon fontos halmaz, amiben azt a visszajelzést adhatom, hogy olyan döntéseket hoztunk, amiben a világ is visszaigazolást adott abból a szempontból, hogy olyan készítmények fejlesztésével kezdtünk el foglalkozni, amiben azóta igazolódott, hogy ezek a helyes eljárások. Ugye itt szeretném kihangsúlyozni a favipiravírt, ahol pont a napokban kaphattunk visszajelzést a már lezáruló japán klinikai vizsgálatokról, hogy a készítmény működőképes, ugye, hogyha akkor ott az első pillanatban mi nem kezdünk ebbe a fejlesztésbe, akkor ma állnánk neki ennek a munkának, hogy legyen Magyarországon favipiravir. Ezzel ellentétben most ott tartunk, hogy mint egy ilyen fejlesztés következő lépéseként most fogunk belépni a klinikai vizsgálatnak a szakaszába, ahol a magyar betegek a magyar favipiravir készítményhez tudnak jutni. És hát természetesen egy nagyon fontos fókusz ez az utolsó, ez maga a vakcina és az ezzel kapcsolatos munkálatok, ahol természetesen vannak magyar próbálkozások és fejlesztések, de itt egy nagyon fontos feladat az, hogy kiben legyünk, hogy mi zajlik a világban, és napra készek legyünk ezen a területen.
A fiatal vállalkozások még nem kerültek szóba, de ahogy én olvastam, megnéztem interjúkat, azt láttam, hogy mind a kettőjüknél a startupok, a startupperek, a fiatalok felkarolása, a tehetségek felkarolása, időben felfedezése, támogatás, az mind a kettőjük életében nagyon fontos. És akkor most Külketi Krisztánt kérdezem, ugye még egyszer Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal főosztályvezetője, és a startup ökoszisztéma az nagyon közel áll, ugye? Sok startupot is csinált, ugye, annak idején?
Hát a sok startupot csinált.
Néhányat.
Üdvözlöm a hallgatóságot, én is. Volt közöm, igen, párhoz. Volt sajátom is, és voltam tanácsadó vagy fejlesztő többnél, tehát alapvetően szívemhez közel áll a szektor, és maga az, hogy minél előbb kezdjünk el az innovációval foglalkozni. Azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy megjelent a munkánkban, a vírus megjelenésénél, hiszen kapásból hirdettünk egy ötlet és startup versenyt, amire azt mondtuk, hogyha van olyan tehetséges fiatal, vagy bármilyen cég, vagy KKV, akinek van ötlete.
A vírus járványhoz kapcsolódó.
Igen, ami COVID-dal kapcsolatos ötlete, hogy hogyan lehetne segíteni, akkor az küldje be, és akkor olyan szereplőket, olyan szakértőket hívunk be ennek az egésznek az elbírálásába, zsűrizésében, akik minden nap ezekkel foglalkoznak, és így gyakorlatilag közel 500 ötletből 27 projektet tudtunk támogatni, ami egy elég nagy szám, hiszen ha azt vesszük, hogy egy nagyon gyorsan kellett reagálni erre.
Ezt szóval akartam, hogy a következő kérdés, hogy a gyorsaság itt nagyon fontos. Az, hogy meglássa egy minisztérium, egy állam, egy apparátus, egy hivatal a lehetőséget, meg a feladatot, az egy dolog. Aztán a másik az, hogy ez az ökoszisztéma, ez a startup fiatal ökoszisztéma, fiatal generáció, ez ugrott erre a lehetőségre, és mennyire gyorsan. Ezt már mind a kettőtől szeretném megkérdezni, hogy elég gyorsak voltunk-e. És jól reagáltak-e mondjuk akkor a startupok, a startup szcéna, ha úgy tetszik.
Én szerintem nagyon fontos azt ilyenkor megjegyezni, hogy hogyan állunk hozzá egy problémához. Én szerintem egy startup széna sokkal gyorsabban tud reagálni, hiszen már a létrejött a pillanatában valamilyen problémára innovatívan reagál, hiszen...
És nincs tehetetlenségben, mert nem egy nagy vállalatról.
Nem csak reaktív, hanem proaktív tud lenni, ami azt jelenti, hogy egy innovatívan gondolkozó vállalat, legyen az nagy vállalat, legyen az egy kis vagy középvállalkozás, legyen az egy startup, hogyha így áll hozzá valamihez, akkor nagyon gyorsan tud adaptálódni, tehát az adaptációs képessége is ennek megfelelően nagy, így nem érinti annyira mélyen vagy gyorsan egy ilyenfajta változás. Érintheti nyilván, szóval, hogy ez nem általános, hogy ez mindenkire igaz, de nagyobb az esély annak a vállalkozásnak, ami innovatívan tud gondolkozni alapvetően, hogy egy ilyen válság nem viseli meg annyira.
De jól léptek a hazai startupok, tehát meglátták a lehetőséget, mert azon túl, hogy ez egy világjárvány és egy óriási probléma, ugyanakkor egy hatalmas lehetőség is, egy kiugrási lehetőség is. Nyilván tudósoknak, kutatócsoportoknak, vállalatoknak és ennek az egészen fiatal generációnak. Tehát ez egy érdekes időszak, ezzel picit kevés figyelem hárul, de egyébként egy nagy gazdasági lehetőség nagyon sok vállalkozásnál vagy fiatal embernél.
Ez egészen biztosan így van, és ma jó magam is, hogyha úgy tetszik, a helyzetre utólag meg aztán pláne lehetőségként tekintek, meg egy olyan visszajelzésként, hogy az, amit mi innovációs ökoszisztémának nevezzünk Magyarországon, meg amiért dolgozunk nap, mint nap, ez bebizonyította, hogy működik, és a vállalatok és a felsőoktatási intézmények együttműködtek, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek működtek együtt annak érdekében, hogy nagyon-nagyon gyorsan adjanak választ, és amiről az előbb röviden meséltem, hogy milyen kutatások, fejlesztések voltak, ez egy nagyságrendek 3 milliárd forintos alapból valósult meg. Egészen pontosan 3 milliárd forintból azért tettem hozzá, hogy nagyságrendileg, mert hogy mind a mai napig fogadunk még be kutatásokat, illetve keressük arra a megoldást, hogyan tudjuk ezeket a projekteket támogatni és tovább vinni. Tehát jelenleg még éppen kiírás alatt van egy befektetés a jövőben, 7 milliárdos felhívásunk. Tervezzük azt, hogy a folyamatban lévő kutatásokat még hogyan vigyük tovább. Van egy gyorsítósáv felhívásunk, ami kifejezetten startup spin-off vállalatoknak, és ebben a tekintetben a COVID-os fejlesztések szempontjából is lehetőséget jelent. Emellett ott volt az első pillanatban az említett startup felhívásunk, ami szintén egy nagyszerű lehetőséget jelentett finanszírozási indulás szempontjából, meg a problémára adott válaszok szempontjából, tehát, hogyha valakinek volt valamilyen jó megoldása, ötlete, azzal el tudott indulni, mert hogy sok projektet támogattunk, van, amit a mind a mai napig úgy tartunk szem előtt, hogy jó, ott nem tudtuk támogatni, de keressük a megoldást, hogy olyan tudnánk ebbe az ökoszisztémába bevonni, vagy a fejlesztésnek valamilyen elemét továbbvinni, továbbfejleszteni. És emellett nem csak, csak a startupoknak egy visszajelzést adhatok, nem csak hazai, hanem európai szinten is nagyon sikeresek voltunk, és most nem emlékszem, Krisztián, de segítsen, jól emlékszem, 4 magyar, tehát magyarországi magyar, és összesen a Kárpát-medencéből 6 magyar díjazott volt, tehát több erdélyi startuperünk is sikeresen szerepelt az európai nagy versenyeken, ami számottevőnek számít. Tehát gyorsan léptünk, és tulajdonképpen minden lehetséges eszközt megragadtunk arra, hogy a fejlesztéseket támogassuk, és ahogy alapvetően az indító kérdéset fogalmazott, igen, ez egy nagyszerű lehetőség, nagyon sokan tudtak vele élni, és nagyon sok válságreakciót jól fogunk tudni használni a jövőben.
Azzal csatlakoznék hozzá a gondolathoz, hogy még bár gyorsan reagálni egy problémára lehet mondjuk egy pénzügyi eszközzel, vagy bármilyen anyagi támogatással, addig előre tervezni és megszilárdítani, vagy hosszú távon mondjuk védekezni hasonló dolgok ellen, vagy proakcióra nevelni a szektort edukációval lehet. Tehát nagyon fontos, hogy arra is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, hogy az ilyen fajta dolgokra készüljön a szektor maga. És most ez konkrétan arra gondolok itt, hogy egy olyan fajta disztrupció, tehát hogy egy zavaró tényező, ami megjelent a szektorban, amihez vagy alkalmazkodik valaki, vagy nagyon nagy károk érik. Ahogyan megjelenik egy kényelmes vállalkozási közegben egy új innovatív szereplő, és ez megzavarja a piacot és
a napi menetrendet, igen, és a tervezést.
Így van, és fejlődésre kényszerít, és most nem mondok...
Változásra, vagy változtatásra.
Eseteket, így van. Most vagy olyan diszlúciót kaptunk, ami nem egy piaci szereplő volt, hanem egy kvázi egy természeti dolog, amire nem lehetett felkészülni, mert hallottunk híreket róla, és mindenki azt mondta, amikor elindult ez az egész, hogy hát majd amikor ideér. És voltak olyan cégek, akik például ezt a diszlúciót, amikor ideért, meg tudták kezelni, mert nem, hogy hátrányosan érintette őket, hanem konkrétan megnövelték a bevételeket, és embereket kellett felvenniük, mert nem bírtak.
Ez, mint a váltófutás, nem? Tehát nem mindegy, hogy hogy váltanak a futók, az a botot hogy adja át. Már a másik is fut, vagy állva várja. Itt ez hihetetlen izgalmas lehetett a cégeken belül. Azt megint mindkettőktől kérdezem. A startupokról nagyon sok szó van. Nekem is van itt a Trend FM műsorom, fintech, insurtech témában. Figyelemmel követek sok-sok startupot, meg startupert. De nagyon gyakran elmondják kritikusok, akár inkubátorházak vezetői, vagy bárki más, hogy nagyon jó ötleteink vannak, de aztán a kitartás talán hiányzik. Talán nem lesz belőle üzlet, ez a kutatóintézeteknél is szóba kerül, egyetemeknél is szóba kerül, nagyon-nagyon sok ötlet van, az lenne jó, ha minél többből üzlet lehetne, amit szert a világon aztán hasznosítani lehet. Tehát itt egy folyamatról van szó, nem csak egy ötletbörzét hirdettek meg, azt jól láttam, meg jól látható, mert a minisztérium és a hivatal esetében is, hanem arról volt szó, hogy egy folyamat. Tehát eljutatni ugye ezt az ötletet valamilyen módon a célig, a megvalósulásig.
De én azt gondolom, hogy egy ilyen krízis helyzet, és akkor végül csak aláhúzni szeretném azt, hogy miért tekintek lehetőségnek arra, amit és amiből tanulhattunk, mert ebben is visszajelzés volt. Éppen ugye múlt héten indultak el a nemzeti laborok. Bocs, hogy ilyen távolról indítok, csak nagyon, nagyon szemléltetes lesz a példa. És magán a nemzeti labor sajtótájékoztatója, két nemzeti labor került bejelentésre és bemutatásra, egyébként 17 nemzeti labor és egy kutató laboratórium indult, és a két labor bejelentésének a végén, ugye ez a virológiai laboratórium volt, illetve a humán reprodukciós laboratórium, mind a két vezető kutató, aki a labort vezeti, azzal zárta a gondolatát, hogy nagyon jók vagyunk az alapkutatásokban, ha úgy tetszik, az ötletekben és a felismerésekben, és jó igazolásaink és eredményigazolásaink vannak, csak nagyon fontosnak tartják, és hangsúlyozták, hogy ezt a hasznosításig, társadalmi gazdasági és üzleti hasznosításig el kell vinni. Az a tapasztalatom, hogy az ebben való ilyen felismerés, akár mondjuk így a leválasztást teszünk a kutatói oldalról, ez egy nagyon fontos és nagy mérföldkő. Azt gondolom, hogy mi, akik ezt a szektort támogatjuk, sokat tanultunk abból, hogy hol kell még hozzájárulnunk ahhoz, hogy az ötleteknek a hasznosulását támogatjuk. Ebből a szempontból van jelentőség az inkubátorpályázatoknak. És nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy az idei évben és 2021-től hogyan tudjuk ezt megerősíteni. Tehát akkor, amikor amikor készülünk a következő Európai Uniós tervezési ciklusra, és vizsgáljuk azt, hogy milyen feladataink vannak, akkor egyébként szerencsére egy komoly komoly tapasztalattal értékelhetjük ki azt, hogy ebben az inkubációs szakaszban milyen teendőink vannak, és látjuk, hogy komoly feladatok vannak, hogyan kell megerősíteni. Mindenesetre gondolat összegezve úgy szeretném röviden összefoglalni a tapasztalataimat, hogy egyrészt nagyon jó visszajelzés volt az elmúlt időszak, hogy hol kell erősítenünk, hol kell jobban és hangsúlyosabban jelen lenni finanszírozás oldaláról, állami szolgáltatások megjelenése oldaláról, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a szektor szereplői mozognak, és bennük van a felismerés, hogy az ötlettől menjenek el a hasznosulásig, mi pedig látjuk azt, hogy hogyan kell ezt jobban támogatnunk.
Ráadásul hazai hasznosulás, ezzel még kiegészíthetem, tehát hogy jó ötlet, egy fél érőben lévő gyümölcs, az ne máshol érjen feltétlenül be. Tehát az lenne jó, hogyha itt Magyarországon tudna végigfütni egy-egy ilyen találmány, egy-egy ilyen ötlet. A szellemi tulajdonvédelmét azt rosszkor hozom most ide, vagy érdemes erről beszélgetni?
Bármikor szóba tudod hozni egy ilyen beszélgetésen, nyilván kapcsolódik, de annyiban azért visszatérnék, tehát hogy az, amire utaltál, tehát a hasznosítás és a magyar hasznosulás, nálott azért talán még előtte hozzá kell tennünk azt, hogy ez is egy komoly feladat, hogy ennek az intézményrendszerét megfelelően felépítsük és biztosítsuk. És ugye ennek egy nagyon fontos eleme a szellemi tulajdon, az ebben való gondolkodás, tudatosítás és magának az intézményrendszernek.
Mert ez még nem reflexzerű. Ötletem van, akkor levédetem, akkor oltalom alá helyezem, akkor magyar oltalom, európai vagy. Tehát ez a menetrend még nincs a fejekben talán. Hát
én meg is kérdezném, Krisztián, napi szinten dolgozik startupokkal, hogyha kész van a brand, kész van a logó, kész van az első honlap, ezeknek a védelme megtörténik a projekt gazdák részéről?
Azt mondhatják amúgy az elmúlt évek tapasztalatai, hogy nem. Egyrészt azért nem, mert, és ez nagyon érdekes, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, hogyha erről szóba jön egy cég, aki bejön hozzánk, akár csak tanácsért, hogy hova forduljon, vagy mi legyen a következő lépés, és akkor meg szoktuk kérdezni tőlük, hogy oké, és akkor bármilyen szellemi jogvédelmi folyamaton megy át, vagy a jövőben akár egy és nem feltétlen szabadonról beszélünk, de bármilyen fokozatáról ennek.
Tehát átettél egy láncot a biciklidre, amikor kiraktad a körútra, ugye? Bármi,
hát igen, és általában nem fontos, csak pénz, csak nyűg, és mindig azzal kezdjük, hogy nem, hidd el, hogy, és amúgy pályázatok során is értékes, hogyha amúgy van valami egy cég értékelésnél, amúgy nemzetközi cégek gyakorlatként használják azt, hogyha amúgy majdnem, hogy mert nem hiszek abban, hogy valami másolhatatlan. Majdnem, hogy másolhatatlan termék is levédetik, csak azért, mert a cég értékbe bekerül az IP.
Felülértékelik a céget. Igen, mert lengyel példát szokták erre mondani.
Így van. Konkrétan sokkal felértékelik a cég értéke, hogyha a szellemi tulajdon az ott oda van költve. Tehát, hogy az intellectual property, ugye mondja a szektor, az IP az oda tartozik, és az ott felismerhető, hogy a tulajdonjog az ott.
Nagyon szemléltetes száma az, hogy az amerikai tőzsdén jegyzett 500 legnagyobb cégnek a piaci értékének a jelenleg a 87% az szellemi tulajdonhoz kapcsolódik, és hogyha mondjuk visszamegyünk egy ilyen 40-50 évet a múltban, akkor az immateriális javakkal szemben pont a tárgyi eszközök tették ki ezt az arányt. Ez egy elképesztő szám.
Tehát ez megfordult.
Teljesen megfordult. A jelentőségéhez hozzátartozik, az szerintem kevesen gondolnák, hogy szerencsére készült egy ilyen szellemi tulajdon intenzív ágazati felmérés, ami ugye azt vizsgálta, hogy hányadán is áll ez a szektor a gazdaságban, és nagyon magas számok jöttek ki az Európai Unióban, és majd meglepetésre egyébként hazánkban is, hiszen az Európai Unióban a GDP-nek a majd fele az ezen ágazatokból érkezik, ugyanígy Magyarországon is. Ez szerintem az első, amit így alá kell hoznunk. És az is érdekes,
ez
hogy nagyon jó hír, igen, csak majd hozzá is kell tennünk valamit. Ez megkapcsolódik egy korábbi gondolatodhoz, hogy mind az Európai Unióban, és mind hazánkban egy kicsit több, hogy a foglalkoztatottaknak az aránya is ehhez a tudás és szellemi tulajdon intenzív ágazathoz kapcsolódik, és ez kb. Az egyharmada a foglalkoztatottaknak. Ugye ez azért is érdekes szám, mert ugye egyrészt megnyugodhatunk, hogy akkor mégis így rendben vannak a dolgok, de föl kell tennünk a kérdés, hogy ezek a szellemi tulajdon intenzív ágazatok körében milyen a hazai és külföldi cégeknek az aránya, és hát itt azonban azt láthatjuk, hogy magas a külföldi cégeknek az aránya, és van feladatunk abban, hogy a magyar cégeket ebben
helyzetbe
hozzuk és erősítsük. Éppen ezért van pályázatunk is kifejezetten iparjogvédelmi területen, aminek az a célja, hogy itt a Krisztián által mondott, hogy nyűg sokba kerül, próbáljuk őket helyzetbe hozni azzal, hogy finanszírozzuk, támogatjuk őket kifejezetten az NKFIH pályázati szisztémáján keresztül.
Folytassuk a műsort néhány perc szünet után, az előbb a fiatalokat, a startup perekkel kapcsolatban is említettem, ifjúsági innováció, ösztönzés, az mind a kettőjük életében vagy munkájában az látható, hogy fontos dolog, és akkor szünet után jöjjön az első online egyetemi startup képzés, mert szerintem szívüknek kedves téma lesz. Folytatódik a napvendégem műsorunk néhány perc, a Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, és Külkedi Krisztián, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal főosztályvezetője a mai nap két vendége itt a Trend FM-en.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.